Jó estét, kívánok!
Amúgy ez a cím olyan, mintha Gypsy Rose Blanchardnek lenne köze a... Az történt, hogy találtunk egy macskát.
Hozd ki, mutasd meg!
Igen?
Aha, most a tetszíje úgy sincs itt.
De aztán mesélek róla bővebben, mert nem olyan happy end-es a sztori.
Jaj. Köszönj szépen, Minerva, az embereknek.
Ő Micike, Minerva, aki a világ legkedvesebb élőlénye, bárhova lehet pakolgatni. Na, Cilike. Cilike gyűlöli. Ami nem probléma, mert nem fogjuk őket összeszoktatni, ugyanis egyetlen probléma van vele.
Mi visszamel közben szétes.
Ja, persze. Még hozzá az, hogy fives.
Igen. Tehát éces. Macska éces. A Cilike meg nem. Nem akarjuk, hogy Cilike az legyen, mert hogy azért az veszélyes. Még úgy is, hogy benti macska, de mindegy, nem akarjuk, hogy az legyen. Úgyhogy nem marad. Megy vissza az utcára.
Igen. Nem az utcára megy vissza, hanem keresünk neki gazdit.
Igen.
Nem volt benne csip, úgyhogy hivatalosan én vagyok a gazdája.
Igen.
Úgy derült ki, hogy ugye az utcán találtuk, szóval rögtön elvittük állatorvoshoz. És hát ott ez egy érzelmi hullámvasút volt, szóval...
Te is Ákos kommentjél ezt?
Igen. Ákos azt írta, hogy azt hittem azt mondani, hogy egyetlen faj van vele, hogy fideszes. Nem fideszes szerencsére. Szóval elvittük állatorvoshoz, és akkor az egy ilyen érzelmi hullámvasút volt, hogy van-e csíp, nincs csíp, egészséges-e, mennyi idő, és mit tudom én, és így végigment az egész vizsgálatod úgy, mint egy tündér. Kiderült, hogy lány, és amúgy lánycicát szeretnénk, mert szeretnénk még egy cicát. És az utolsó pillanatban, ugye 10 perc kell az ilyen felfív tesztnek, hogy dolgozzon, amikor így vért csepegtetnek bele, és végigmegy a csík, de amúgy kb. Olyan, mint egy terhességi teszt, vagy egy PCR teszt, hogy így végigmegy a csík. 10 perc kell neki, hogy le lehessen olvasni pontosan az eredményt, és hát akkor kiderült, hogy fives. És a fivre nincsen semmilyen, vagy hát Amerikában van oltás kérdéses, hogy ez működik-e. Európában nincs rá oltás, úgyhogy utána elvittük Cilikét is állatorvoshoz, akiről nem tudtuk pontosan, hogy van-e ilyen betegsége, mert ugye ő is kinti benti volt, mielőtt hozzánk került volna. De akkor az orvos azt mondta, hogy felesleges tesztelni, mert csak magunkat stresszeljük azzal, hogyha folyamatosan beképzeljük, hogy valamilyen baja van. Úgyhogy ő azt javasolja, hogy akkor vigyük vissza, amikor valami konkrét problémánk van. És akkor most teszteltük, és kiderült, hogy szerencsére egyébként felfív negatív, de ez azt jelenti, hogy nem élhet együtt egy fives macskával, mert jó eséllyel ő is elkapja, és akkor mind a ketten egy ilyen immun gyenge állapotban fognak élni, ami
igen,
hát ez veszélyes egy rájuk.
Alapvetően gyógyíthatatlan betegség, nagyjából ugyanolyan, mint az emberi éc.
Nem az éc, a HIV amúgy szerintem.
De az ugyanaz.
Nem. Az éjsz az már a kialakult állapot.
Na mindegy, de mindegy. Szóval legyengül az immunrendszered, és könnyebben kapsz el dolgokat, és nehezebben küzd meg utána bármilyen alapbetegsége is a szervezeted. Ami egy benti macskának nem nagy cucc annyira, szóval nem ehet nyers húst, meg kell ilyen immunerősítőt ennie.
Tehát fives macskákat lehet együtt tartani.
Igen, igen. Meg hogyha van egy fives macskád, akkor az is azért a világ vége. Mm-mm. Meg egy fives macskát örökbe fogadni se a világ vége, de úgy voltunk vele, hogy mivel a Ciluka egészséges, hogyha mi megtartjuk a Minit, megfertőzi a Cilit, a Cili bekap valami hülye betegséget,
emiatt meghal
pár év múlva,
akkor... Azt hogy nem dolgoznak fel.
Igen. Úgyhogy, de mindegy, mert nagyon jó helyen lesz szerintem, már 90%, hogy megvan a helye.
Igen, családban marad.
Meg hát olyan szegény állapotban volt az utcán, hogy befogadtuk az utcán, szóval, fivesként azért nem jött volna sokáig az utcán, mert ja. Elkapott volna
ezért nem szabad kiengedni a macskáikat. Igen, szóval eddig ezzel telt a 2024.
Ja, boldog új évet mindenkinek.
Ez
új
év! Igen, ez az első évben.
Mi az? Mondjad! Jaj, te ügyesen
kezdj a témádat!
Jó, amúgy nem tudom pontosan, hogy honnan akartam megfogni ezt a témát, de az elmúlt pár hónapban úgy éreztem, hogy ez egy olyan dolog, amiről mindenképp akarok beszélni egy streamben.
Ami micsoda?
Gypsy Rose Blanchardnek a szabadulása. Hogyha valaki nem lenne tisztában azzal, hogy ki Gypsy Rose Blanchard, akkor ezt nem egy ilyen pozitív felütéssel fogjuk kezdeni, mert hogy ő tulajdonképpen gyilkosságért lett elítélve, másodfokú gyilkosságért, ezt így mondják magyarul. Mert hogy ő az, akinek az édesanyja gyakorlatilag megkeserítette az életét ilyen 23 éves koráig, mert az anyja Münchhausen by proxy, angolul, nem tudom, hogy magyarul van ennek neve, nevű betegséggel küzdött, ami egy mentális betegség, és azzal jár, hogy a gyerekét mindenféle orvosi vizsgálatnak és beavatkozásnak vetette alá, annak érdekében, hogy figyelmet és pénzt szerezzen. És ez egy diagnosztizált betegség, szóval eleve felvet egy kérdést így etikai szempontból, hogy ezért mennyire lehet elítélni a nőt. De hogy úgy szabadult ebből a...
Amennyire egy pedofilt elítélhetsz.
Amúgy ez jó hasonlat.
Abban az esetben, hogyha megront egy gyereket.
Erre térjünk vissza.
Yeah.
Úgy szabadult ebből a bántalmazó kapcsolatból Gypsy, mondjuk nevezzük így, általában így szoktak rá hivatkozni, hogy neten keresztül összejött egy csávóval, aki szintén mentális betegségekkel küzd, és megölték együtt az anyját. Gypsy aktívan nem vett részt magában a gyilkosságban, de ott volt a házban, meg együtt tervelték ki, ami nem egy túl szép történet. De ami nagyon izgalmas benne, hogy a férfi életfogytiglant kapott, és soha nem szabadulhat, és Gypsy pedig 10 évet kapott, de 7 vagy 8 év után 8 szabadult.
Év. 8
év után szabadult. Igen. És amúgy szerintem ez nagyon-nagyon izgalmas téma abból a szempontból, hogy a TikTok mennyire felhájpolta azt a tényt, hogy ő szabadul, és hogy gyakorlatilag celebet csináltak belőle, és ugyanúgy követik a paparazzik, mint egy énekes, vagy egy színész, vagy ilyesmi. Ja. Nekem meg ezzel van tele a TikTokom ugye december óta, mert decemberben szabadult. És sőt, tulajdonképpen már sok-sok hónappal ezelőtt ezzel volt tele, mert amikor kiderült, hogy szabadulhat, akkor ugye meg lett a dátum, és akkor így újra és újra feljött, hogy ne felejtsétek, lányok, már csak nem tudom, 3 hónap és Gypsy szabadul, meg ilyenek, szóval így nagyon ezzel van tele a TikTokon hónapok óta. Ja, és sok millió követője van TikTokon. Szóval ezt ilyen tök izgalmas témának gondoltam, hogy, hogy ez szerinted mennyire oké és morálisan... Meg ez a jó hasonlat, ezt tetszett, amit mondtál az előbb. Ja igen, és megnéztük a dokumentumfilmjét, meg én már előtte láttam egy másik dokumentumfilmet, meg azt a sorozatot, amiben a Joy King játszik.
De az inkább csak, az a sorozat, az inkább csak inspirálódott a sztoriból, nem?
Hát nagyon sok alapja valós, de nyilván ez egy dráma sorozat, szóval.
Miért bekezdünk egy, mint az a név, ez nem olyan, mint hogy ilyen egy full menu, ilyen indie folk együttesnek lenne az énekes, akik ilyen kanállal zenélnek, meg ilyesmi is.
De, tényleg olyan. Igen. Szóval, hogy mennyire lehet elítélni egy nőt azért, mert bántalmaz valakit ilyen módon, de mentálisan beteg, és egyébként kiderült, hogy a Gypsy anyját is úgy nevelte az anyja, hogy ugyanúgy Münchhausen by proxy-ban szenvedett.
Uh-huh.
Ráadásul szexuálisan is zaklatták.
Szerintem el lehet ítélni, mint bármi. Szóval azért, mert te mentálisan sérült vagy, ez egy jó kifejezés, attól még mivel tisztában vagy...
A jó és a rossz fogalmával.
Igen, igen, ezért el lehet ítélni. Szóval most az, hogy benned van egy ilyen, hogy bár, hát ezt nem fasz, hogy tudjam.
Nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz szerintem.
Nem tudom, hogy nem tudom, milyen belső motiváció hajt egy ilyen embert, hogy ezt csinálja egy ilyen. Szóval, hogy ő tisztában-e azzal, ott a lelkemén, hogy amit csinálok, az nem igaz, vagy be tudja magát annyira lovalni, hogy ő is elhiszíti a beteg a gyereke. Szóval, hogy...
Mm-hmm.
De valahogy megmagyarázzák ezt maguknak. Szóval ezt nem tudom.
Mm-hmm. Hát amúgy, hogyha lehet annak hinni, amit egy olyan ember mond, aki ebből a kapcsolatból szabadult rá, de ugye ilyen körülmények között, tehát hogyha Gypsynek lehet hinni, amúgy az nagyon durva, hogy ő ebben a dokumentumfilmben elmondott olyanokat az interjúztatónak, hogy látta az anyja szemében a gonoszságot, de ezt nem ilyen spirituális szinten értem, hanem hogy egyszerűen látta, hogy nem úgy néz rá, mint egy anya a gyerekére néz, aki szereti azt a gyereket. Hmm. És ez amúgy borzalmas lehet, még akkor is, hogyha nem ennyire szélsőségesen bántalmazó a kapcsolatod a szüleiddel. Azért az nagyon durva lehet.
Aki nem szeretnek a szüleid?
Hát ja, hogyha éreztetik veled, hogy nem szeretnek a szüleid.
Ami bennem ilyen morális dolog volt, amiközben néztem a sorozatot, igazából több is volt.
Uh-huh.
Folyamatosan csak morális dolgok jönnek szembe velem. Az
mire gondolsz?
A legelső az volt, hogy el lehetett, hogy lehet-e ezt önvédelemnek tekinteni. Hiszen volt egy olyan rész, amikor ő békésen megpróbált elszökni, az nem sikerült, visszavitte, kikötötte az anyja, és megkínoszta. Tehát jogosan gondolta azt, hogy a következő szökésénél is ez fog történni, ezért csak az a kiút, hogyha ebből a földi pokolból ki akar jönni, hogy megöli az anyját. Mert szerintem ez itt, hogyha meg sem próbáltam soha elszökni, akkor talán azt mondom, hogy ez így fura, hogy egyből megöli, de mivel volt egy ilyen szökés kísérlet, szerintem simán lehet ezt önvédelemnek tekinteni.
Szerintem is. Én amúgy nagyon sok esetben gondolom azt, ahol nagyon sok esetben gondolom azt, ahol ítélet születik, és letöltendő börtönbüntetést kap egy bántalmazott ember, hogy ez amúgy nem jogos. És pont azért, mert vannak ezek az esetek, ahol van már rá precedens, hogy megpróbál ennyire komoly tett nélkül kiszakadni ebből a közegből, és nem sikerül neki.
Mm.
Meg hogy milyen mentális terhelésnek vagy kitéve, és eddig ugye ennyire szélsőséges helyzetet nem nagyon láttam, vagy hát így a világ sem nagyon látod, vagy nem is tudom, csak olyanokat, ahol mondjuk évekig vagy évtizedekig egy nő egy férfivel szemben, mint házastársal szemben él ilyen bántalmazó kapcsolatban, és már ott olyan mentális teher lehet rajtad, amit így nehéz elképzelni. De egy olyan közegben, ahol úgy nősz fel, ahol nem tudom, ilyen, amióta emlékeid vannak, azóta úgy élsz, hogy az anyukád rád kényszerít dolgokat, úgy tesz, mintha beteg lennél, hazudik arról, hogy mennyi idős vagy. És nem csak, hogy megpróbált korábban elszökni, és következménye lett, de hogy az anyjának sikerült elérnie azt, hogy 3-4 évvel fiatalabbként regisztrálják az anyakönyvi kivonatát, mert hogy ráfogta a Katrina hurrikánra azt, hogy eltűntek a dokumentumai. És bazd meg, ennek a gyereknek van egy apja, meg egy másik családja, és én ezt nem értem, hogy itt mégis mi történt, és ez nem derül ki a dokumentumfilmből sem, pedig megszólaltatják ezeket a családtagokat, hogy az apja miért nem mondott semmit, amikor a gyerekét fel akarta hívni a 18. szülinapján, és az anyja azt mondta neki, és ő nem tudta, hogy 18 éves.
Igen. Az apjának is nagyon-nagyon fura vibe van, ahhoz az egész hozzááll. Az annyira fura, hogy a nevelőanyja sokkal jobban úgy néz ki, mint aki a saját gyerekének tekintene, mint az apja. Olyan, mint hogy a nevelőanyjának lenne a vészerinti gyereke, és az apja lenne egy ilyen kedvesen a történelmi becsatlakozó nevelőapa.
Igen.
Mert ugye, amikor a nevelőanyja ment el a meghallgatásra, ő az, aki sír, ő az, aki, amikor a Katrina hurikán miatt nem találták a gyereket, meg az anyját, mert ugye elment egy másik városba, akkor ő volt az, aki plakátokat tett ki, meg posztokat tett, meg ilyesmi, hogy bárki tud-e róluk valamit. Szóval, hogy nagyon-nagyon furott is a dinamika.
Igen.
Ami még, most akkor végigmegyek, hogy mi az, ami morálisan így fura volt az egész történetben. A másik, hogy miért kapott ő ilyen másodrend, miért lett ő csak ilyen másodrendi gyilkos, vagy nem tudom, mindegy, nem tudom, hogy van ez a kifejezés, de hogy ugye nem elsőrendi gyilkos, miközben a srác lényegében olyan, mint egy pisztoly. Szóval, hogy ő gyilkolni akart, és a csajszi oda mutatott, hogy ő gyilkolt meg. Szóval, hogy a csávó sose gyilkolta volna meg az anyját, hogyha...
Ez hülyeség. Egy ember nem egy pisztoly, egy embernek szabad akarata van. A csávónak szabad akarata van.
Jó, de...
Ráadásul nyilván ezt megint egyoldalúan halljuk, szóval Gypsy elmondása alapján ismerjük ezt a kapcsolatot, bár nem, mert ugye az üzeneteket visszakövetik.
De én most az tök, jó, akkor mondjuk a csávú nem feltétlenül okot valakit megölni, nem csak a csajszi rávett, hogy meggyilkolja valamit, de érted, hogy az, hogyha mondjuk nem bántalmazó az anyja, hanem egy tök átlagos anyuka, és egy nem kedveled, és ezért megöleted, szerintem az, hogy ráveszel valakit, hogy gyilkold meg az anyámat, az ugyanolyan, mint hogyha te gyilkolnád meg. Szóval nincs köztük ezt a különbség, szerintem. Most az, hogy ténylegesen nem a te kezedben a kés, de te mutatod meg, hogy hol fog feküdni, és hova szúrja be a kés.
Ezzel egyáltalán nem
értek egyet. Szerintem az ugyanolyan szituáció.
Szerintem nem, mert pont az, hogy nem lehet kivenni azt a részletet, hogy ő egy szabad akarattal rendelkező ember. És pont az üzenetekből kiindulva, pont, hogy kívülről úgy tűnt a kapcsolatuk, hogy a Gypsy ebben a kapcsolatban is egy bántalmazott fél volt.
Jó, de most akkor egy teljesen más sztori, mert most az, hogy most ő első vagy másodrendű gyilkos, azt hiszem ebben nem számít. Most két tökéletesen egészséges ember, az anyja tartozik neki pénzzel, és ezért be akarja hajtani a pénzt, és ezért megkéri a pasiját, hogy gyilkold meg az anyámat, és a pasi meggyilkolja. Nem ugyanakkor a felelőssége annak, aki mondja, hogy gyilkold meg, mint az, aki meggyilkolja?
Nem.
Miért?
Mert ha én neked most azt mondom, hogy gyilkolj meg valakit, akkor meggyilkolsz valakit.
Nem, én nem azt mondom, hogy én ugyanolyan bűnös lennék, de te ugyanannyira bűnös lennél, mint én. Hát azért gyilkoltam meg, mert te megkértél rá.
Dehogy is, hát hogyha te nem vagy, ha te nem döntesz úgy, akkor az ember nem hal meg.
Hát nem tudom. Én szerintem, hogyha valaki így, főleg ilyen érzelmi manipulációval rávesz valakit arra, hogy...
De milyen érzelmi manipulációval? Pont ezt mondom, hogy az üzenetek alapján...
Lefekült vele.
Az... az üzenetek alapján nem a gypsy manipulálta a férfit, hanem a férfi manipulálta a gypsyt.
Jó, mindegy. Én azt érzem, hogy valaki ennyire felbújt valaki mást, így megtervező, hogy hogyan kell meggyilkolni valakit, az ugyanannyira tényleges tettő.
Szerintem pont ez az, hogy aki tervez, az egy fontos része, de egyáltalán nem annyira fontos része, mint az, aki meg is teszi, mert hogyha nincs az, aki megteszi, akkor nem hal meg az ember.
Hát akkor keres egy másikat.
Hát, vagy nem. Pont ez az, hogy ki tudja. Hmm. De volt ez az ember, aki megfogta a kést és beledöfte az az áldozatba.
Hmm.
Szóval nem
értünk egyet akkor.
Szokásos. Szóval ebben nem értek egyet, hogy egyforma felelősségük kellene, hogy legyen, de az ő esetükben pedig hatványozottan nem értek vele egyet. Szóval, hogy az előbb is mondtuk, hogy vannak olyan helyzetek, amiből egyszerűen nem tud szabadulni az ember, és én hiszem, hogy van olyan mentális állapot, ahova el lehet jutni 23 év szó szerinti kínzás után, hogy az egyetlen menekülő útnak azt látod, hogyha ez az ember meghal.
Hát, hogyha egy kitérünk, hogy szerintem mi lett volna az igazságos döntés ebbe a helyzetbe, az az, hogy van egy tárgyalás, ahol mind a ketten ugyanolyan szintű gyilkosok, és a Gypsy Rose-t felmentik, mert azt mondják, hogy önvédelemből gyilkolt, de hogy ő is gyilkolt, de hogy önvédelemből gyilkolt.
Mi volt a mondatod eleje?
Hogy mind a ketten ugyanolyan rangú gyilkosok a dologba, de a Gypsy
Rose... Most lovagolunk még mindig ezen?
Hát most egy morális kérdés mondtam. Csak elmondom, hogy szerintem mi lett volna, az én igazságérzetemben mi lett volna a kielégítő, mire azt mondom volna, hogy most ez igaz, számomra igazságos döntés született.
Ja, igen. Hogy?
Hogy mindketten elsőrendű gyilkosok, és a Gypsy Rose-t felmentik, mert hogy önvédelem. És nem megy börtönbe.
Ja, szóval most csak így a szavakon lovagolunk.
Hát ez ugye a szavakon lovagolás.
Hát lényegében
mert igen. Mert ezzel azt mondja ott a jog, hogy az, hogy valakit meggyőzöl, hogy amit te, hogy szerintem
az lett volna
az én igazság életemben pedig nem.
Én szerintem az lett volna a jogos, hogy másodrendű vádlott, és nem kap letöltendőt, hanem mondjuk kötelezően valamilyen rehabilitációs központba kell vonulnia. Nem tudom, hogy amúgy az amerikai jogban egyáltalán létezik-e ilyen. Mert hogy egyrészt, ja igen, hozzá kell tenni, hogy ez ugye egy olyan szülő-gyermek kapcsolat volt, ahol a szülő konkrétan elérte, hogy olyan orvosi beavatkozásokat végezzenek egy gyereken, illetve utána egy felnőtt nőn, amik teljesen indokolatlanok és nagyon súlyosak voltak. Hogy eltávolították a nyálmirigyeit. És ezért kiestek a fogai. Hogy kapott egy, nem sztómazsák, hanem hogy hívják azt, amikor hason keresztül tudják etetni az embert. Tudjátok, mire gondolok, amikor ilyen pumpával lehet benyomni a táplálékot, és nem kell orálisan étkezni, hogy mondjam. Szóval ilyeneket ért el. Úgy, hogy ez egy egészséges gyerek. Tolókocsiban, vagyis kerekesszékben volt a kislány, meg a nő egész életében. Úgyhogy nem volt rá szüksége. Szonda, köszönöm. Szóval, hogy ez mennyire szürreális, hogy valaki ezt el tudja érni. És úgy, hogy jaj, volt, aki gyanakodott a családban, jaj, volt orvos, aki gyanakodott, és mit ér a gyanakvás, hogyha nem lesz belőle cselekvés.
A harmadik morális dolgom is, mert nem tudom, hogy ez hol tart a dologba, hogy szerintem Gypsynek joga lenne beperelni az amerikai államot, vagy hogyha magánintézményben voltak, akkor azt a magánintézményt, aki ezt tette vele.
Szerintem is. Én erre nagyon kíváncsi lennék, hogy ebből...
Hogy ők asszisztáltak ahhoz, hogy egy beteg ember ezt csinálja velem, akkor ők ugyanannyira hibásak. Nem, ez olyan, hogyha bevinne az anyám a izébe, hogy fú, szerintem amputálni kéne a lábát, és az orvos azt mondja, hogy hát én már amputáltam lábat, akkor az ide
igen,
is, akkor...
Igen, amúgy most le... mondja.
Ha ő mondja, akkor leamputálom, szóval...
Végülis az anyja.
És nem tudom, hogy ezzel hogy állod, mert pont azt gondolom, hogy Amerika az, ahol amúgy simán lehetne ezért igazán perre menni.
Ja.
Igen.
Ja.
A negyedik, de akkor vele egyetértünk. A negyedik, hogy a csávó, aki vámpirnak képzeli magát, az hogy kerülhet egy normális börtönbe? Mert hogy nem tudom, hogy volt-e ilyen elmegyógyintézeti vizsgálata.
Jaj,
de bazeg, az elmondottak alapján az egy ilyen...
Aki a gyilkos.
Aki a gyilkos. Az egy ilyen skizofrén szociopatának tűn, nem? Aki arról beszélt tök nyugalommal, hogy milyen érzés volt, amikor a négy tér a tüdejéből kihúzta a kés, majd akkor ott valószínűleg tüdő volt, majd nehezebben jött ki a kés, és ilyen tök nyugalommal meséli a rendőrnek. Szóval ott az tuti gyógyús az ember.
Igen.
Nem, de lehet, hogy volt ilyen vizsgálat, és azt mondták, hogy amúgy beszámítható is akkor ezért. Szóval azt nem tudom, de igen. Az is fura volt, hogy az nem volt kifejtve a sztoriba, de akkor ebben is egyetértesz.
Igen, igen.
Az ötödik morális dolog a mi ízében, hogy hogyan engedélyezik ezt a kapcsolatot a börtönbe ismeretlen emberek között, akik úgy jönnek össze, hogy az egyik a börtönben
van. Fú, ne szaladjunk ennyire előre szerintem. Igen, itt többen is írták, hogy igazságtalan, hogy a srác, aki végrehajtotta a gyilkosságot, ugyanúgy mentális betegséggel küzd, és mégis életfogytiglant kapott. Szerintem nem az az igazságtalan, hogy életfogytiglant kapott, hanem hogy normális börtönben van, ahogy te is mondtad.
Vagy ja, hát az biztos nem engedném ki a társadalomba, de igen, igen, az egy ilyen...
Elvileg 82 az IQ-ja.
Azért az is érdekes, hogy, hogy internet hozzáférése volt, akkor először miért nem keresett egy büntetőt, és minthogy inkább segítséget kért volna valakitől, vagy a rendőrségnek írt egy e-mailt, meg főhatósághoz fordult volna. Én nekem az jött le a dokumentumfilm alapján, hogy amúgy neki nem esett le teljesen, hogy mi is történik vele.
Ja.
Azt érezte, hogy ő nem komfortosabb a helyzetben, amiben van.
Ja.
És hogy ő amúgy tud járni.
Mert olyanokat mondod, hogy hát igen, akkor már gyanítottam, hogy lehet, hogy nincsen rákom.
Szóval nekem...
Tehát, hogy így ő maga sem tudta, hogy rákos-e például.
Meg, hogy nem, szóval, hogy később is tudta meg akkor. Szóval, hogy ő nem volt így bemondva abba, hogy mi most hazudunk az egész világnak. Mert hogy be volt mondva, hogy hazudunk, de hogy nem nagyon esett le neki, hogy miért hazudnak, vagy hogy, ja, vagy hogy miben hazudnak.
Igen.
És szerintem a később esett le neki, hogy amúgy mi is történik vele. Azért, és szerintem azért is nem, amikor rendőrségbe vitte, akkor nem abból azt kellett kezdte elmondani, hogy mi volt vele. Hogy persze. Mi az egész sztori, nem csak ott hebegett, habogott.
Igen. De meg most ezt úgy mondjuk, hogy miért nem fordult a rendőrséghez, meg miért nem kért segítséget, hogy orvosok, még egyszer mondom, kiszedték a nyálmirigyeit. Tehát mégis mennyiben hinne neki bármilyen rendőrség egy e-mail alapján, hogyha még ki is mennének hozzájuk személyesen, ha orvosok elvileg vizsgálatok alapján nem hittek a saját szemüknek, vagy nem tudom, hogy ezt hogy tudnám még megfogalmazni. Plusz egyébként nem volt olyan a dokumentumfilm, most lehet, hogy csak összekeverem, de hogy nem volt kint náluk a gyermek, védelem, vagy valami volt ellenőrizni kint?
Volt, az egyik orvos elvileg kihívta.
Igen, és most... mindent rendben találtak.
Szóval, hogy ez az utóbbi 150 évben van így, előtte azért annyira nem löpöttünk volna meg egy ilyen helyzeten. Szóval
miért most... gondolsz?
Hát, hogy egy ilyen gyilkosság, így, hogy ez ilyen meghökkentő, hogy valaki, amikor egy életen keresztül kínozzák, akkor egy gyilkossághoz fordul, és nem a rendőrséghez.
Ja.
Miközben, mit tudom én, a 1900-as évek elején még Uri Hóbortból, mert párbajoztak, mert hogy ránézett a feleségére valaki. Igen, szóval...
igen. Van egy olyan komment, hogy az a helyzet, hogy Gypsy most próbálja az egészet hárítani magáról, nyilván szörnyű, ami vele történt, de ha úgy veszük, a legnagyobb manipulátortól tanult, azaz az édesanyjától, és most szerintem kicsit próbál mindenkit átverni, hárítja a gyilkosságot a fiúra, akinek a vallomásában tudtommal benne van, hogy próbálta lebeszélni Gypsyt róla, aki csak erősködött, hogy tegye meg. Igazából ezzel semmilyen szempontból nem értek egyet, szóval szerintem nem hárítja, én legalábbis egyetlen olyan interjút sem láttam vele, ahol kijelenteni, hogy így, hogy ő nem tett semmit, vagy nem tudom. Nyilván nem mondhat mást, mint amit az ügyvédei tanácsolnak neki, de hogy ugye, amikor elítélték őket, akkor nem a vallomásaik alapján ítélték el őket 100%-osan, hanem tele volt üzenetekkel, üzenetváltásokkal a Facebookjuk, meg ki tudja még milyen felület. Szóval azokból a dokumentumfilm alapján nagyon jól lejön az, hogy szóval, hogy ott is erősen bántalmazónak nevezhető a kapcsolata azzal a csávóval, és a csávó volt a bántalmazó fél. Szexuálisan is, meg mindenféle szempontból sakban tartotta.
Szerinted egy embernek, aki gyerekként a nagypapája megerőszakol...
Ja,
aki,
igen, Gypsyt meg is erőszakoltak.
Aki az anyja így fogva tartja, és énekettes a testével, van esélye valaha normális életet élni?
Jó kérdés.
Mert szerintem nincs.
Hát, ha nagyon jó ember talál maga mellé, akkor igen. Ha olyan ember talál, akinek amúgy nincsenek, nem tudom, bántalmazó tendenciái.
De van esélye egy ilyen embernek egy ilyen ember talál? Mert én mindig azt érzem, hogy...
Ja, hogy a kapcsolód... Hogy a,
igen,
hogy egyszer... ezt a kapcsolódási...
Hogy csak olyanokhoz tud kapcsolódni.
Aha.
Ezt tanultam meg.
Én nem hiszek ebben, hogy csak olyanokhoz tud. Szerintem... Szóval, hogy ki kell jönnie abból a közegből, ahol csak ebből tud válogatni idézőjelben. Szóval. Kicsit reménykedem benne, hogy ez a hirtelen jött hírnév, ez ad neki mondjuk anyagi biztonságot, és hogy amúgy meg van egy családja, akihez fordulhat, mint
hát érzelmi nagyon fura az a család.
Hát fura mindenki.
Amikor a nővére meg a nevelőanyja az...
De
az,
lehet,
az...
hogy csak túl optimista vagyok, nem tudom.
Én nagyon azt érzem, hogy...
Én szerintem nem lehet egy embert csak így eltemetni.
Nem, hát
nekem nincs is egyed jó
nem,
kapcsolatra,
meg
vagy jó életre.
Tényleg azt érzem, hogy folyamatosan dolgozik magán, akkor tud egy viszonylag menedzselhető életet élni. De azt nagyon remélem, hogy, és ez most nagyon geci fontos, de nagyon remélem, hogy nem lesz gyereke. Ezt hát, nem tudom elképzelni, hogy ő ne olyan mintákat adjon át. Nyilván nem olyanokat, mint amit ő kapott, de hogy attól függetlenül nem egészséges mintákat szerintem.
Nem tudom, én azért nem temetném ennyire. Nem járt suliba, nem járt közösségbe, mert kivette az anyja az iskolából. Amúgy konkrétan értelmi fogyatékosnak nyilvánították, ezt is hogy a faszba lehet megcsinálni. Tehát elképesztő. Szerintem minden gyilkosnak életfogytiglan kellene a szabadulás lehetősége nélkül, ha beteg, hanem egy betegség nem hatalmaz fel arra, hogy eldöntse bárki is, hogy valakinek meg kell halnia. Ezzel se értek egyet egyáltalán. Szerintem a legnagyobb probléma eleve amúgy, szóval egyrészt egy gyilkosság lehet véletlen, lehet önvédelem, szóval itt azért önmagában azt mondani, szóval ha valaki betör a lakásodba és késsel fenyeget, de te erősebb vagy és lebirkózod és közben meghal, akkor életfogytiglant érdemelsz, mert közben meghalt, miközben a saját otthonodban az életedre tört, szóval hogy így szerintem ezt nem lehet ennyire egyszerűen kijelenteni. De amúgy itt ugye Gypsyről nincs megállapítva egyébként, hogy beteg, hanem ő csak, csak bántalmazott. Szóval.
De hiszem a pályára van szó.
Ja, bocsánat, igen, ez igaz. Nem, amúgy azzal egyetértek, hogy neki nem átlagos börtönben kellene lennie, szóval...
De és abban is egyetünk, hogy nem meg... kéne a visszajönni a társadalomban, amiket mondott azok alapján.
Igen, egyértelműen. Mondjuk a legnagyobb probléma, és ez pedig inkább Gypsyre vonatkozik szerintem, hogy a börtönre úgy tekintünk, mint egy fegyelmi intézetre, vagy mint egy büntetésre, pedig a börtönnek az első számú célja az legyen, hogy visszaintegrálja az embereket a társadalomba.
Ez országtól függ.
Micsoda?
Ez országtól függ.
Szerintem ennek
igen,
a célja a börtönnek. Igen. És nyilván ez alapján mondjuk nem is börtönbe küldeném ugye Good John-t, sose tudom, hogy kell kiejteni a nevét, de a gyilkost ebben a történetben. Hanem valamilyen bentlakásos elmegyógyintézetszerűségbe. Ahol nem is az a cél, hogy visszaintegrálják a társadalomba. Felmenteni nem tudja az ember szerintem egy mentális betegség, de az biztos, hogy árnyalja a képet. Vagy más kimenetele lehet így ennek. Jó, azt hiszem nagyjából végigjárt.
Ha nem is mondta az Gypsy, hogy neki jót tett a börtön, arra nem emlékszem, de az biztos, hogy amúgy jót tett neki. Szóval abban a szempontból, hogy elvileg leszokott az opiátokról, az biztos nagy lépés, azt hiszem nem tudom volna menedzselni a börtön nélkül.
Annyira sokrétű ez a sztori, de igen, de hogy ezt kihagytuk, hogy az anyja fájdalomcsillapítókkal tömte, tehát le volt szedálva egy csomószor, és függő lett. Még mielőtt börtönbe került volna, függő volt.
Hát amikor először elszökött, akkor igazából pénzt vitt el, meg fájdalomcsillapító, szóval, ja. Szóval az mindenképpen jut tett neki, meg szerintem az, hogy már önállóan, de mégis egy ilyen ez nagyon hülye hangzik egy börtönnek kapcsolatban, de mégis ilyen felügyelt szempontból tudott élni. Csak ez nem is, hogy 8 évig kellett volna ezt csinálnia, szóval.
De ő konkrétan kijelentette, hogy felüdülés volt neki, hogy az első napja a börtönben az élet egyik legszebb emléke. Most képzeld el, milyen lehetett
az életet. De én nem arra gondolok, hanem hogy jót tette neki.
Ja, bot. Hát amúgy ez borzasztó lehet, és ezért is kérdőjel bennem az, hogy a továbbiakban milyen élete lesz, hogy volt egy életed, ahol, ami nem egy normális élet volt, volt benne egy akkora trauma, hogy gyakorlatilag ugye részben megölted a saját szülődet, és utána börtönbe kerültél, ami szintén egy borzasztó trauma lehet egy embernek. Szóval azért egy amerikai börtön nem
és az a közeg, ahol szívesen vagy. Milliós követőbázis, a paparazzik, ami szintén nem egy normális élet. Szóval lehet, hogy soha nem fogom más életet élni. Ja. Én helyébb azt csinálom, hogy...
Most megszedi magát, és utána most eltűnik.
Igen, és utána el kéne költözni olyan országba, soha nem is hallottak róla.
Ja. Mondjuk arra nem tudom, hogy van-e már esély, vagy lehetőség.
Hát érted, PewDiePie is tud Japánba úgy élni, hogy azt tudják, hogy kicsoda.
Ja, ez igaz.
Na, beszéltünk a párkapcsolatáról? Vagy...
Ja, bocsi, igen.
Mert nekem az utolsó morális kérdés, hogy hogy lehet ilyet engedélyezni, hogy...
Hogy a börtönben egy olyan ember, aki azt se tudja, milyen egy emberi kapcsolat, összeházasodhat
de hogy bárki, hogy bárkivel összeházasodj úgy, hogy őt nem ismerted, csak a börtönbe leveleztetek. Szóval, hogy épesztű ember ilyet nyilván nem csinál, tehát az, aki összeházasodsz, az nyilván nem egy épesztű ember. Nem? Ez az kizdeni, bárki...
Hát, szélsőséges.
Konkrétan a tolószékben, kopaszon leszedált lányra azt mondta, hogy már akkor állt, hogy nagyon cuki, úgyhogy
az emiatt mindenképpen írni volt, akart neki. És tanár.
Mondom, mi a fasz, cuki volt abban, hát az egy szomorú...
Szerintem amúgy nem arra gondolt, hanem arra, amikor már a Gypsynek a története elkezdett így nagyobb népszerűségnek örvendeni, és tudod, visszanőtt a haja, meg így felnőtt embernek nézett ki, és nem egy leszedált gyereknek.
És hogy akkor
gondolt... Nem egy értelmi
fogyatékos gyerek. Nem, de amikor azt mondja, amikor először volt a sztorilom, akkor látta, hogy nagyon cuki.
Oh, igen, ez nagyon... Ez tényleg eléggé
Fú, de a másik nagyon dura sztori, ugye, amikor, akihez először elszökött, az akkor volt, amikor 19 volt, és akkor egy ilyen animekonon találkozott avval a csávóval, aki látta Gypsy Rose-t egy tolókocsiba, 14 évesnek öltözve, aki azt hiszi magáról, hogy 14 éves, beteg, rákos lány, és ő...
És elvileg értelmi fogyatékos.
Elvileg értelmi fogyatékos.
Bár nem tudom, hogy ez külső.
És a Facebookon az a csávó, aki 30-valahány éves volt, Facebookon rákeresett a lányra, és ráírt.
Igen.
Hogy ismerkedne.
Igen.
Fú, az ember is.
Igen.
Azt a kurva.
És még ez is kecsegtetőbb volt neki, mint otthon maradni. Bár igen. Nyilván ebbe gondolom, így nem gondolt bele.
Persze. Fú, az egész. És pont ezt mondtam Hilinek, amikor néztük a dokut, hogyha ez csak simán egy Netflix-es sorozat lenne, és mindenféle valóság alap nélkül, és ezek történnek, akkor azt mondtam volna, hogy a ötödik résznél, hogy fú, ezek már annyira el vannak szállva, ezek a forgatókönyvíró.
Szörnyű. Jaj, és ez a téma pedig már máskor is feljött. Ez jó fura, bár sok ilyen eset volt, amikor sorozatgyilkosoknak irogattak nők, meg például Manson szektavezérnek is, össze is akart házasodni vele egy fiatal lány. Erről egyszer beszéltünk, igen, és én erre azt mondom, hogy szerintem az azért más, mert ezekben a nőkben szerintem van egy olyan érzés, hogy különlegesnek akarják érezni magukat, és hogy és akkor írtátok, akkor ti írtátok, hogy lehet ezt jól megfogalmazni. Szóval, hogy van bennük egy olyan motiváció, hogy én meg fogom változtatni ezt az embert, és ő értem megváltozna. Mm. Hogy én más vagyok, mint a többi nő, mert értem megváltozik, engem igazán szeret, engem nem bántana, szóval szerintem abban van egy ilyen pszichológia, és ebben az esetben én ezt nem látom, mert a Gypsy-t sosem úgy adták el, mint egy ilyen véres, szektavezér sorozatgyilkost.
Itt pont fordítva szerintem inkább,
igen.
Hanem hogy én arra vágyom, hogy valami csak az enyém legyen, és tőlem függjön.
Igen.
És egy olyan ember, aki valakitől függeni fog, és igen. A élgyek az, akitől ő függ.
Igen.
Kicsit inkább beszéltem ebbe a sztoriba.
Igen. Egyik sem túl jó hozzáállás
egy
kapcsolathoz.
Na és ebből is olyan furó volt az apjának a izéje, hogy mondta a Gypsy, hogy ha apám áldását adja, akkor én elfogadom ezt, és akkor el mit mondta az apja, hogy hát legyen boldog. Hát bazd meg! Olyan, hogy azért mondta volna, hogy ne neki kelljen foglalkozni vele, hogy legyen boldog, éljen a csávóval.
Nagyon geci lenni, meg nem akarok senkit diagnosztizálni, de az apjáról néha olyan benyomásom volt, hogy gúgy is, fletnis, vagy hogy szokták
tényleg?
Ezt mondani. Nekem hogy sokkal... neki is van valami értelmi fogyatéka, vagy nem tudom.
Tényleg?
Igen.
Nekem sokkal jobb az volt a feelingem, hogy egy...
Csak így ül, és így mosolyogva mond ilyen fura dolgokat.
17 évesen nagyon akartam venni a szüzességemet, ezért megbasztam azt a gyökeret, akinek tőled egy gyerekem.
Na, ez meg a másik. Nem. Egy 17 éves gyerek egy 24 éves felnőtt emberrel, az szintén nagyon fura. És ugye itt a Gypsynek az anyja volt 24 éves.
Jó, de most a csávó...
Aki hazudott az életéről.
A csávó szemszögén mondom. És akkor hogy és hogy az egészet úgy kitörölni. És az egésznek ilyen kellemetlen, de hogy most már ő az apja, tehát hogy valamennyi felelősséget kéne vállalni. De az egész ilyen, és azért volt neki ilyen könnyű. Hogy akkor, ja, hogy azt mondod, hogy nem 18, hát akkor nem 18, és akkor viszontlátásra, akkor majd fölhívom 3 év múlva, amikor azt beszéljük be, hogy 18. Hogy így, nekem egy kényelmes, hogy nekem belefolynom ebbe az egész sztoriba, mert semmi között nem akar, semmit nem akar, hogy bármi közöm legyen ez a sztorihoz. Mm-hmm. Meg ezt érzem rajta nagyon.
Hát nem tudom, értem, amit mondasz, de nem tudom, az apja számomra talán a legnagyobb kérdőjel ebben az egész sztoriban. Fiatalabb koromban még divat volt levelezni ismeretlenekkel, írtam valakinek, majd jött a levél, hogy szia, börtönben vagyok, de azért tudunk levelezni, nem válaszoltam.
Ja, most pont ki volt egy TikTokot.
Ja, szerintem a bört, tehát hogy a levelezésről amúgy alapvetően annyira nincs gond, szerintem amíg ebből nem lesz egy ilyen párkapcsolat például, szóval hiszem, hogy a börtönben lévő emberek nem mind velejéig romlott, rossz, gonosz emberek, akik nem érdemlik meg a szocializációt, meg egy pempelt, vagy nem tudom, szóval de megértem, hogy nem válaszoltál neki.
Csak pont TikTokon kidobta azt, hogy ez kura jó volt, hogy a lány meséli, hogy az anyja meg az anya tesója nek a történetét, hogy az anya tesója megölte az apjukat, és megpróbálta ráterelni a nővérére, a csajnak az anyjára a sztorit, ami nem jött be, ezért börtönbe került a csávó hosszú időre, és végül megpróbálták rendbe tenni a kapcsolatukat azáltal, hogy közösen olvastak egy könyvet. Egy könyvklubot csináltak. Én már nem emlékszem a szerzőnek a nevére, akinek a könyveit olvasták. És akkor...
Jodi Picoult.
Igen.
Olvastam tőled pár könyvet.
Igen, és végül kiengedték a csávót, de az közben az egész börtön már nagy Jodie Picoult fan lett, és együtt olvassák a könyveket, és teljesen kivolt a többi rab, hogy akkor mi lesz a könyvklubbal. És akkor mondta a gyilkos tesó, hogy hát ír rá a nővéremre, biztos szívesen folytatja vele, és akkor mondta, hogy egy olyan csávú jött rá, aki sozagyilkos Wikipedia oldallal, tehát ilyen nagyon híres sozagyilkos, hogy ő szeretné folytatni a könyvklubot, és az anyja belement, és azóta tartják a könyvklubot a sozagyilkossal a börtönbe.
Igen, de hogy tehát furcsa, hogy megadta a kontaktját egy sorozatgyilkosnak, igen, de hogy ez amúgy egy jó dolog, ha belegondolsz. Szóval ők is emberek, meg na mindegy, ja, szóval.
Bár.
Jó, nyilván sorozatgyilkos, tehát
ott nem tudom, hogy embernek tekinthető-e, vagy hogy mit tekintünk embernek. Mint
inkább olyan,
mint faj ember, de hogy
jó, de hogy ez is olyan, hogyha valaki, ez hülye, dörgőzik az asztalba. De hogy ez is olyan, hogyha valaki sorozatgyilkos, akkor ő mentálisan beszámítható annyira, hogy egy sima börtönbe kerüljön? Tehát ez megint itt felveti
ezek
az
szigorított börtönök elvileg, ahol csak a nyomít, és Magyarországon van, ugye pont most alakítják át a börtönrendszert, abban a szempontból, hogy eddig nagyon nehéz volt, Magyarországon háromfajta börtön van, a fogház, a börtön, meg a fegyház.
Uh-huh.
És
azt mondom, hogy én egyáltalán nem meg.
Azt hiszem,
Amerikában sem.
Az biztos, hogy a börtön a középső fokozat, és azt hiszem a fogház a legenyhébb, és a fegyház a legerősebb. És akkor, amikor a fogház az olyan, hogy ott így néha ki tudsz menni dolgozni, viszonylag a szabad napod van, vannak ilyen, hogy eltávozhatsz, hogy mondjuk 5 napra elmész a családodhoz, meg ilyesmi. A börtön az egy ilyen börtön, ahol már azért nem tudsz kimenni, meg, de hogy még azért van az udvaron, ki tudsz menni, ott tudsz sétálni, vagy ilyesmi, és akkor van a fegyház, ahol lényegében csak a cellátban vagy. Nagyjából.
Komolyan.
Végig is, akkor néha van egy héten egy-egy óra, amikor valahova
tudsz menni. És innen szabadulhatnak emberek?
Igen.
Akkor mi a fasz értelme van már, bocsánat? Tehát, hogy... jó.
Na és
ezt mégis muszáj közbefűznem, vagy közbe szólnom. Szóval, hogy bezárnak valakit x évre egy cellába, és azt gondolják, hogy ettől majd jobb lesz, hogyha utána onnan hirtelen kiengedik. Mm. Úgyhogy annyira nem mehetett ki az utcára, vagy az udvarra, hogy szívjön egy kis friss levegőt. Mm. Kurva jól sikerül akkor visszaintegrálni a társadalomba. Na mindegy. Na. Nem értek hozzá, úgyhogy ezt csak úgy mondom.
Akkor a börtönből is kimehetsz dolgozni, szóval akkor a fogházba is, meg a börtönből is. De mindegy,
de nem a börtönön belül van lehetőség munkára ilyen nagyon a lófizet, vagy ez csak Amerikában van így?
De mindegy, a lényeg az, hogy nagyon rossz a fegyházba lenni.
Igen, jó.
És hogy most átalakítják a reformot, amiképpen tök lényegtelen most a szói szempontjából, hogy egy nem nagyon volt átmenet, de most már tudsz ilyen bónuszpontokat szerezni, pont ezért, hogy olyan dolgokat csináljál, ami a te integrációd, igen, mondjuk, hogy tanulsz, aha, rendesen viselkedsz, hitakarítod a
celládat.
Igen, és azért kapsz ilyen krediteket, és hogyha elég kredit összegyűjt, akkor egyen lejjebb tudsz menni, és akkor még egyen lejjebb tudsz menni, még egyen lejjebb, azt mondom, 10 szint, mondjuk minden ilyen, szóval börtönben is van 3 szint, a fegyházban is van 3 szint, a fogházban is van 3 szint, és akkor le tudsz menni, mondjuk 9-ről le tudsz menni 5-ig. Aha. És akkor már, na. És hogy a fegyházban, és akkor ez volt a sztori, azt a Máté volt, a fegyházban a legdurvább arcok, a gyilkosok és a drogkereskedők. Balzeg azért,
tehát tudok... 19 éves tinédzserek, akik marihuánát terítettek az osztálytársak.
Nem gondolom, az ilyen nagyobb stíl drogkereskedő, de azért el tudok képzelni a drogkereskedőnél félelmetesebb arcokat is. Nem? A gyilkos és a drogkereskedők. Szóval annyira fura volt.
Mondjuk szerencsére nincs tapasztalatom ezzel a közeggel, így a börtön, meg fegyház, olyan...
De tökéletes egyébként az a reform, mert ez egy előrelépés abban a szempontból, hogy az legyen a börtönnek a célja, hogy visszatér a társadalomba.
Ez már a stream előtt eszembe jutott, és tök jó jelbe így belementünk, mert akartam ajánlani, és ezt már korábban is ajánlottam, hogyha valakit így érdekel az amerikai börtönbűn... vagy mi? Büntető... Hogy mondják ezt?
Végrehajtás?
Büntetés végrehajtás, igen, köszönöm. Meg így akarja tudni, hogy ez mennyire elbaszott világ, és igaz, hogy Amerikáról szól, de valószínűleg a világ többi részére is részben érvényes. Akkor nézze meg a 13th, a 13. című dokumentumfilmet. Netflixen volt fent annó. Ezt együtt néztük, nem?
Nem, azt mondja, hogy nézzem meg.
És azóta sem nézted meg.
Igen.
Nagyon, nagyon.
Mert ugye a feketékek a ilyen empatizáló. Igen. Ezért.
Igen, a BLM alatt volt eléggé. Mert a BLM amikor nagyon nagy figyelem irányult a BLM-re, akkor volt nagy figyelem ezen a dokumentumfilmen is. De hogy nagyon-nagyon átformálja a gondolkodásmódját az embernek így a büntetés végrehajtásról. Szóval így röviden tömören arról szól, hogy Amerikában azért zárnak be piti dolgokért embereket börtönbe, hogy ott aztán kvázi ingyen tudják dolgoztatni őket, és semmi céljuk nincsen arra irányulóan, hogy visszaintegrálják őket a társadalomba, vagy integrálják, mert ugye nagyon sokan ilyen iszonyatosan szegény, meg mindenféle szempontból visszamaradott környezetből érkeznek. Na mindegy, csak ezt ilyen side note-ként gondoltam. Hol tartottunk?
Végeztünk a témával.
Igen?
Hát,
ja, igen, a molesztáló nagypapa volt még, amit így itt megemlített Éva. Ilyen röviden, és azt nem tudom, hogy mi már megemlítettük most a streamben. Tehát, hogy a Gypsynek a nagypapáját is megszólaltatják a dokumentumfilmben, akit a Gypsy meggyanúsított azzal, hogy szexuálisan zaklattak kiskorában, meg egyébként elvileg az anyját is. És a nagypapa nem csak, hogy megszólal a dokumentumfilmben, de azt mondja, hogy mi, hát hogy nem csinált soha ilyet, hát pont, hogy a Gypsy próbálta meg őt tapizni, amikor már 4 éves volt, és nem engedte neki. Szóval, hogy így...
Ebből látszik, hogy igazat mondott a Gypsy. Szóval igen. A reakcióból látszik, hogy igazat mondott, mert amúgy...
Ki mondana ilyet?
Igen, amúgy azt mondom, hogy mi? Te ez hülye. Vagy érted valami természetesebb reakciót van, de inkább azt mondod, hogy nem a 4 éves kislány akarta, hogy meg... Na mindegy.
Borzalmas, nagyon rossz.
Igen. Na, akkor ilyet az én témám?
Igen, úgy érzem, hogy ezt kiveséztük, de hogyha valakiben maradt valami, akkor ja, nyugodtan igen, írja igen. Meg, és majd még visszatérünk rá. Csak így ezt nagyon érdekes jelenségnek, meg egyedülálló témának gondoltam így.
Na most jön az úgy részlet, hogy mindenki mehet haza.
Szerintem sokan várják ezt amúgy. Bocsánat, csak ezt még beolvasom, hogy ha valakit érdekel az amerikai jog, az aktuális nagyobb perekeljárások, javaslom Emily D. Baker csatornáját. Közérthető, de szakszerű.
Na, az én témám az az, hogy az a Maxi Dubaj.
Maxi Dubaj? Maxi?
Maxi Dubaj.
Mert... Mióta lett ez?
Hát mert a Viktor mondta, hogy ők sosem csinálnak mini dolgokat, csak Maxi dolgokat, úgyhogy Maxi Dubaj lesz a neve.
Cringe.
Szóval a sztori lényege az, mikor volt ez? December legelején a Lázár János bejelentette, hogy ott a Rákos rendezőt, ami egy régi budapesti vasútállomás, ami régen tök nagy teherforgalmat lebonyolított, csak aztán utána a 90-es évek a szocializmus végével elhalt lényegében az a dolog, és hát megszűnt a jelentősége, úgyhogy egy ilyen nagy szemét lerakat, ilyen a föld is veszélyes, meg szóval egy nagyon-nagyon
szutyok... Ez Rákos rendező?
Igen, egy nagyon-nagyon szutyok hely, de nagyon nagy, és viszonylag közel Budapest belvárosához, és nagyon-nagyon drága mulatság lesz azt rendbe hozni, meg kell cserélni a talajt, meg minden szart kellett csinálni. Aha. És már régóta szóban van az, hogy azt nagyon szeretik mondani, hogy aranytartaléka Budapestnek. Szóval, és már régóta terve van, hogy itt valamit csinálni kell. Igen. Hogy erre valamit kell használni, ez egy érdekes terület. És akkor most eljutottak oda, hogy jó, csinálnak valamit, ami az lett, a nagy ötlet, hogy kötnek az Egyesült Arab Emirátus egy ilyen kétirányú szerződést, hogy ők ezt a területet felajánlják fejlesztésre, és akkor a cserébe az Egyesült Arab Emirátusok pedig keres egy ottani céget, aki ezt megcsinálja. Ami nagyon fura.
Majd egy kiderek. Újabb minőségi partner a kínai egyetem után.
Nem, hát azért az a Dubajban azért tudnak minőséget csinálni, szerintem. Szóval, hogyha úgy néz ki, csak...
Hát Kínában is, nem azzal van a probléma.
Csak az a fura, hogy mi értelme van egy ilyen értékes területre kijelölni, hogy szeretném, hogyha egy dubai befektetőt csinálnám, miért nem csinálunk egy világszintű pályázatot, hogy bárki...
Hát meg mindezt egyébként hozzátenném, hogy olyan emberek csinálják, akik annyira magyarok, és hazahozzák a szeúzókincsiket, és nem tudom, és így magyar építészekből is vannak.
Hát jó, inkább, attól mentsen engem az Isten, hogy magyar, hogy megint csinálnak
egy... Na, de ezt nem egy... mondhatod mindenkire általánosan.
Hát összehozta a magyar építészet szakma azt a félkört, ja. A melyik múzeum? Még mi múzeum lett az?
Néprajzi
múzeum. Az a Néprajzi múzeum lett?
Ami a Városligetben?
Igen.
Igen.
Néprajzi múzeumot, ami így először meg azt mondod, hú, ez menő, aztán nézed közelből, és azt mondod, hú, ez kicsit magyar, aztán bemész, és látod, hogy teljesen használatlan terek vannak benne, és azt mondod, hú, hát igen.
De miért te voltál már benne?
Tessék?
Voltál már benne?
Olvastam rá a kritikákat.
Ja, jó.
Hát miért szerint értek hogyan kell egy múzeum a belső berendezését megcsinálni? Hát
ez pont egy olyan dolog, amit saját tapasztalatod alapján felhasználóként meg tudsz mondani.
Mindegy, hiszek azoknak, akinek olvastam a kritikáját a dologról. Szóval ellentétben ott a Magyar Zeneháza, ami egy tökéletes épület,
Jó, tudjuk, hogy a japánok felsőbbrendűek nálunk.
Hát, szerintem lassan bárki. De tényleg, szóval, hogy nem bízni, hogyha csinálnék egy ilyen...
Szerintem csak annyi, hogy egy rendes pályázatot kéne kiírni, és nem a legnagyobb segnyalónak adni a megrendeléseket. És ezt pont tudjuk, hogy így van, mert pont nemrég beszélgettünk pár hónapja építészekkel erről a témáról. Hmm. Tisztelet a kivételnek.
Na mindegy, és akkor kitalálták, hogy megcsinálják ezt egy dubai befektetővel ezt az egész dolgot, és akkor ebből azt hallotta ki a Karácsony Gergely, akit egyre jobban gyűlölök amúgy. De most ez tényleg ez a busz...
Ebben a streamben nem tűr a Karácsony Gergely.
Ez a buszritkítás, ez mi a fasz volt?
Slender.
Na mindegy. Azt ülte le, hogy ezzel a terve az a baj, hogy a hősőtere csúnya lesz. A hősőtere a legtúlértékeltebb látványosság a Budapestnek. A hősőtere egy szar hely.
Very true.
A hősőtere egy fos. A hősőtere egy lebetonozott rész, ahol látsz egy félkört ilyen mid szobrokkal körülötte olyan emberekről, akit a átlag külföldi fogalmas, hogy kiket lát.
Igen.
Fel van töredve a beton. Hogyha nem lenne a kész szép múzeum körülötte, akkor az egy meg mögötte a Vajdahunyadvára.
És a legnagyobb bajom vele, hogy ezt az egész üres placot soha nem használja semmire! Évente van ott kb. 2 vagy 3 rendezvény, és azon kívül üresen áll, és ez ott egy lebetonozott plac. Kurva szar. A Hősök tere, ez egy túlértékelt.
Igen. Na és ki tudták hozni azt, mint itt a terven látszik,
ellenben hogy, a műcsarnok az gyönyörű lett.
Hogy ezzel a tervel az a baj, hogy elrontja a látképet. Uh-huh. Szerintem ez a tervel minden baj, kivéve az, vagy még az is lehet baj, hogy elrontja a látképet, hogyha felépítenek még egy faszt, vagy még 3 faszt a városban, mint igen, a Moltoronnyal. De hogyha az, hogy 3 ténylegesen értékes épület, akkor nem zavar, hogyha belelóg a látkép. Hogyha az tényleg 3 értékes épületet építünk, aminek van gondolatisága, és azt felépítjük oda, akkor nem zavar.
Igen. És amúgy mindig Londont hozzuk ilyen példának, mert már többször volt erről szó, streamben is, meg így magánbeszélgetésekben is, de hogy nekem például Londonban iszonyatosan tetszik, ahogy a régi és az új egymással, egymás mellett létezik ilyen szimbiózisban, de az viszont igaz, hogy a londoniak utálták például a pendrive, vagy amit pendrive-nak csúfolnak, azt
a sárdot is utálták.
Sárdot is.
Ja,
a sárda szerintem gyönyörű, azt az épületet konkrétan imádom.
Mindegyiket utálták.
És azt hagyján, erről amúgy TikTokot is akartam csinálni, hogy eszembe is jutott.
A sétálóutat is, sétálóhidat is utálták, mindegyiket utálták.
Ja, a Harry Potterben azért rombolják le a sétálóhidat az egyik jelenetben, az utolsó részben, mert mindenki annyira utálta Londonban, hogy újjongtak, amikor ez megtörtént.
És úgy jelentették be ezt az ötletet, hogy az országnak szüksége van egy világszínvonalú, nem, igen, az országnak szüksége van egy világszínvonalú fővárosra. Amikor a kormány átnézte a főváros helyzetét, akkor azt tűztek ki célul, hogy létrejön egy új városközpont, Budapest további fejlődésre is szüksége van. Miért nem csinálok először egy városközpontot?
Mert egyébként az eredetileg kitűzött új városközpont, azaz a Ludwig és a környéke a Dunaparton, az kurvára bejött, ugye? Nagyon sokan járnak oda,
ez tök mint közül. Tényleg, ez eszembe se jutott, hogy az is egy városközpont.
Persze, azért rakták oda a Nemzeti Színházat, a Ludwigot, meg a Műpát, hogy az ott egy új kulturális központ legyen. A nagy lófasz lett kulturális központ. Mint épületek talán alkalmasak arra, hogy ilyen tereket adjanak ilyen művészeti célú dolgoknak, de hogy alapvetően nem jár senki oda csak azért, hogy így, de jó ez a művészeti központ itt sétálgatni, meg nem tudom, senki nem megy ki oda ezzel a céllal, csak konkrét céllal.
Szóval ez még nem csak egy normális városközpontot, ami besétálható, ami kellemes, ahol az emberek szívesen töltik az idejüket, aminek van összekötődés mondjuk a Dunával.
Ahol nem autók járnak.
Igen. És hogyha az megvan, akkor jó, egy városközpontunk már van. Milyen, ha lenne két városközpontunk, és csinálnak egy új városközpontot.
Meg ezt, hogy Budapestnek világszintűvé kell emelkednie, hát bazd meg, ne vonjátok meg a támogatásokat például. Nem? Nem lenne logikus?
De, akkor felsenem, hogy mi épül. Csak mert, hogy ők mit tekintenek?
Fejlődésnek.
Fejlődésnek és világszínvonalnak. A kezdetben emlegetett 220-240 méteres toronynál nagyobb, Európa rekorder, 460 méter magas felhőkarcoló, óriás pláza, 50 ezer lakás, 20-30 ezer parkoló.
Ja.
Brutális. Brutális számok ezek. És amit felírtam magamnak, hogy milyen fura, hogy ezt a konzervatív Fidesz csinálja meg.
Igen.
Nem?
Tentő fura minden szempontból.
Azok, akik ledöntik a modern épületeket a várba, és felhúzzák oda ezeket a történelemhamisító, historizáló épületeket, azok utána fogják, és a várral szembe felépítenek ilyen Európa rekorder felhőkarcolókat. És arra akartam kitérni, hogy...
Miért nem istálókat?
Hogy azt tekintik itt a fő kérdés, hogy elrontja a látképet, vagy nem. És szerintem a fő kérdés az, hogy, hogy mit tekintünk világszínvonalnak, vagy mit tekintünk a jövővárosnak, mit tekintünk
a... A fő kérdés az, hogy mi a fasz szükség van erre? Szerintem.
Hát igen, hogy milyen 21. századi várost akarunk építeni. És szerintem... Szerintem egy, van létjogós... Én szeretem a felhőkarcolókat, van létjogósultság a felhőkarcolóknak, hogyha azokhoz nem épül 20-30 ezer parkoló, hanem konkrétan tömegközlekedésre tudod megkönnyékezni, hogyha az azért cserébe, hogy ilyen kibaszott magas, azért cserébe a körülötte rész, az mind park, mert hogy azt, amit ott épületekbe töltenénk ki, azt föl csúcsosítjuk, és körülötte zöld terület és park van, és nem azon, hogy körülbelül meg, mint a Moltoinnál, hogy körülbelül ugyanúgy belerakjuk azokat az épületeket,
igen.
És ezért cserébe egy ilyen gettószerű valami alakul ki ott.
Ja. Nekem a Moltoronnyal, mint a látképbe belerondító tárgyal eddig se volt problémám egyébként, egészen addig, amíg meg nem láttam, hogy fog kinézni a gyakorlatban. Hmm. Tehát szerintem egy modern épület, mármint nem úgy modern, hanem hogy egy
kortárs
épület is lehet gyönyörű attól, hogy nem akar olyan lenni, mint egy klasszicista épület, vagy bármi.
Hanem egy pinisztel
solid. Igen, hogyha nem egy kipaszott fasz. Már bocsánat. Igen. Herékkel az aljában.
Igen. Fitnával a tetején.
Ez, hogy ezt a How I Met Your Mother-ben poénból megcsináltak, és ez Budapesten, Magyarországon a valóságban megtörtént, ez a világ vicce.
Hali, megint lemaradtam, de utáni pesgőztem a tanárkollégáimmal, Nikitova írta. Úgy látom, megjött akkor a fizetés emelés. Brüsszel elutalta a fizetés emelés. A téma az a Maxi Dubaj.
Igen.
És a felhőkarcolók. Plusz akkor van létjogósultsága egy ilyen városrészt építeni, hogyha azt összekötik tömegközlekedéssel. Tudod, mi a terv? Hogy rákötik a...
A MÁV-ra?
Nem, ja. Az egyes metróra. Az egyes metróra, amire konkrétan decemberben nem. Volt olyan, hogy nem fértünk fel az egyes metróra. Annyira tele volt.
Kurva.
És azt a 50 ezer lakás, tehát hogyha mondjuk számolunk ki, minimum 100 ezer ember, de szemkik több, azt ők rá akarják kötni az egyes metróra. Hogy
és úgy, hogy az egyes metró az egy történelmi emlékmű.
Yeah.
Az Európa első metrója. Az nem véletlenül néz ki most is úgy, ahogy kinéz. Tök szépen felújították a 90-es években. És ezt most gyakorlatilag tönkre basznák.
Szóval a rákos rendező megcsinálni, az egy fontos dolog. Oda akár felhőkarcolókat építeni, szerintem menő dolog. Hogyha mondjuk kivezeted oda a 4-es metrót, és azt mondod, hogy a 4-es metró fogja ezeket az embereket.
Vagy ne adj Isten, egy világvárosba raksz egy 5. metrót.
Ja.
Damn.
Azon basztam föl magam, és azért hoztam be ezt a témát igazából, mert hogy azt látom, hogy a Fidesz, és a kommentek alapján egy csomó Fidesz szavazó is, azt látja jelenleg fejlődésnek, vagy menőnek, vagy modernnek, ami a 90-es években volt menő Nyugat-Európában.
Hogy... Jaj, meg ez a faszméregetés, hogy Európa legmagasabb házát, ez mi?
De várjál,
mi?
Ez is várjál. Hogy... Orbán akar, ezt Lázár mondta, Orbán akar valami igazán nagyszabásút, történelmi léptékűt, a dualizmuskori városépítéshez hasonlíthatót, amitől Budapest újra a világszínvonalú lesz. Szerintem kitalálták magunknak, hogy ez amit ők itt hagynak nekünk. Egy 430 méteres épület.
Kösz.
És annyira nem érzik, hogy nem ez a jövő. Pont, hogy az emberléptékű város a jövő. Hogy...
Ebben miért nem tudunk amúgy Kína felé közelíteni? Akiknek milyen full... Mondasz? Hát, hogy nekik aztán nem azt mondom, hogy vegyünk át egy az egyben példákat, de hogy ha valakinek, akkor a kínaiaknak kurva érdekes városrendezési technikáik vannak. Hát. És szerintem nem az emírségek az, ahonnan át kéne venni, hogy izé felhúznak egy vertikális felhőkarcolót a kibaszott sivatag kellős közepére.
Nem tudom, még...
Hanem szintekben gondolkozni, modernségben gondolkozni, infrastruktúrában gondolkozni.
Még Kínában sem voltam, ki nem tudom, mennyire élhető egy kínai város. Nekem egy kínai városon nem az élhetőség jut legelőször eszembe, szóval...
TikTokok alapján élhetőnek tűnik.
Jó, most...
Az embertömeg az már más kérdés. Én. De az, hogy ők, tehát az embertömeg előbb megvolt, mint ezek a városok, és hogy ők ezzel hogyan dílelnek, az szerintem tök izgalmas.
Igen, de hogy szerintem nagyon messzi dolog Kína, és nagyon más ott minden, szóval szerintem amire most figyelni Kína, az Párizs. Szóval, hogy Párizs most mit csinál, ja. Az kéne, hogy a Szajna úszható lesz, hogy a Szajna melletti alsó rakpart, amin ott is egy autópálya volt, azt átalakították egy teljesen élhető sétáló, biciklizhető, futható részé. Az, hogy az ottani Andrássy útból szintén nem egy autópálya lesz, hanem egy biciklizhető zöld valami, ahol egy-egy sávban mennek az autók.
Yeah.
Szóval amit figyelni kell, az Párizs. És valahogy annyira azt érzem, hogy az Orbán évek beleragadtak ebbe a 90-es évekbe, és azt mondják, hogy amit Varsó csinált a 90-es évek okait, hogy akkor most így nagyon sok felhőgazdot fogunk építeni, és akkor emiatt majd jönnek az európaiak, és azt mondják, hogy wow, ez egy nagyon modern város.
És mentem, miközben, és azt mondom, hogy wow, ez egy nagyon modern város.
És közben az lesz mondani, hogy ide jönnek nyugat-európa, és azt mondják, hogy atya úristen, nagyon retro. Igen. Ezek még ilyeneket építenek?
Igen.
Nem?
Úgy Varsó menő, csak most már nem kéne megcsinálni azt, amit ők 30 évvel ezelőtt.
Varsó menő, mert ők akkor csinálták meg azt.
Kínában sajnos nagyon rombolják le a klasszikus nyugati városaikban mindent, ami az ősi kultúra része, Ai Weiwei sokat foglalkozik ezzel többek között. Tudom, de nem arról beszélek, hogy mondjuk szerintem ez egy kicsit az ottani kommunizmusnak is a hatása, hogy a kulturális értékek egy kicsit háttérbe szorulnak. De hogy nem arról beszélek, hogy ők hogyan viszonyulnak az ilyen történelmi meg kulturális értékekhez, hanem hogy hogyan tesznek egy várost mondjuk ilyen több szinten élhetővé. Kérdés az, hogy ez mennyire élhető a valóságban, mert hogy így a hétköznapokban. De nyilván ez csak egy dilettáns felvetés volt részemről.
Most jön a karácsonyi rend, és én, szóval én... én megértem azt, mert az atlétikai stadionnál látszott, hogy ezekkel a pöcsökkel nem lehet tárgyalni. Szóval, hogy megígérnek bármit, és nem basznak rá. Ott is megígértek mindent, hogy ott milyen park lesz, meg milyen, hogy meg lesz csinálva, és amíg nem csinálták meg. Szóval én megértem, hogy nem lehet velük tárgyalni. De hogy ha van egy ilyen, akkor nem azt mondom, hogy jó, Orbán Viktor, látom, hogy szeretnéd egy Orbán Viktor tornyot, mert Trumpnak is van, legyen, de akkor cserébe fontos nekünk, hogy az tömegközlekedésen megközelíthető legyen. Fontos nekünk, hogy ne tegyél a belváros közepébe 20-30 ezer parkolót, mert akkor bejönnek kocsival abba a 20-30 ezer parkolóba, hanem ezt a 20-30 ezer parkolót tedd ki, légy szíves, Vecsésre, meg Szászombattára, meg Érdre, hogy ott hagyják a kocsikat, és onnan jöjjenek be, hogy szeretnénk, hogyha lenne bérlakás. Úgyhogy mi lenne, hogyha abból az 50 ezerből mondjuk 5 ezer, az bérlakás lenne. Meg szóval, hogy, és akkor mi azt mondjuk, hogy Viktor, csinál meg a Trump tornyodat, és akkor az erkélyről fogod tudni nézni szembe ott a tornyot, hogy milyen büszke vagy magadra.
Hát jó lenne, hogyha legalább az emberek felé azt kommunikálnak, hogy vannak ilyen értelmes ötleteik, mert ez az elrontja a látképet dolgot, ezt egyáltalán nem értem, mert a MOL toronynál is lófaszt nem ért pontosan. Tehát ott is mindenki pampogott, hogy mennyire elrontja a látképet. Alapvetően ezzel sem ért, mint mondtam, alapvetően ezzel nem is értettem egyet, de hogy nem ért semmit, mindenki leszarta ezt a tényt.
Igen. Sőt, én a kommentekben azt látom, hogy főleg a férfiak nagyon valami biztos kompenzálva nagyon-nagyon-nagyon szeretnének felhőkarcolókat Budapesten.
Mondom, ez ilyen fasz méregetés.
Imádják a felhőkarcolókat. És amúgy én is szeretem a felhőkarcolókat, hogyha normálisan meg van csinálva.
Erről csináltunk is egyetemen tanulmányt, Bécs volt a pozitív példa. Nálunk bűn nem hasznosítani a rakpartot. Pontosan. És amúgy Varsóban kurva jó volt például a rakpart.
Igen.
Sőt, bazd meg. Jó, az lehet, hogy hülye példa, mert ez már a városon kívül esett, de hogy Belgrádban, hogy ott a lepukkant búzasilókból csináltak egy kulturális központot, meg techno buli helyet, meg ilyesmit, mennyire menő volt már? És ott ilyen babzsákokon csillelhettél a Duna mellett.
Na és amiért beraktam Belgrádot, hogyha átváltasz oda, ja, nem tudom, emlékszel azzal az épületre?
Emlékszem.
És ezt ugyanaz az a dubai építető cég, befejtető csoport csináltam, mint ami itt is csinálna.
Mert a tornyot, vagy az egészet?
Az egészet, ez a aha. Waterfall City, vagy valami ilyesmi neve.
Aha.
Waterfront, ez a neve.
Aha.
És...
Ezt emlékszem ki, hogy láttam hírt.
Igen, és tele volt mindenféle balhéval mindennel, de a legmelegebb sztori.
Várj, bocs, és ők húzták fel a plázát is?
Azt néztem, nem tudtam rájönni, mert de ott is csinálok egy nagy plázát, és az a pláza a kurva menő is volt. Jó. Na de a pláza is az a vélemény, hogy kell Budapesten még egy pláza?
A lófaszt kell. Tehát, hogy nem, nincs szükség még egy plázára, mert nem tudom, hogy... Szóval, mert ezen gondolkoztam, amikor Belgrádban voltunk, hogy a plázájuk menő volt, és nem csak azért, mert nagy volt, meg szép volt egy plázához képest, meg ilyesmi, hanem mert jó üzletek voltak benne. És hogy nagyon sokat gondolkozom azon, hogy vajon miért gondolják azt, hogy a Sephora például ne jöjjön be Magyarországra, mert szerintem lenne rá kereslet, nem csak a hazaiak körében, hanem ugye mivel sok a turista, ezért az ő köreikben is. És hogy azon gondolkozom, hogy vajon ezek alapján abba a plázába azért költöztek bele ezek a nagyobb nevek, mert hogy itt az építetővel is van kapcsolata ezeknek a boltoknak, hogy ez teljesen azon múlik, hogy az ország meg a város mennyit tesz bele abba, hogy megkeresse azokat, akiket be akar költöztetni a plázájába.
Azt
mondja,
egy ilyen országra bevonulás, hogy amúgy nem vagy ott, de hogy bemész, az nem hiszem, hogy ezen múlik, hogy van-e haverod.
Hát, ha csak egy üzlettel.
Túl sok logisztika, szerintem az egy nagyobb tervezés.
Ja, na mindegy. Szóval, hogy nincs szükségünk még egy plázára, amíg az ilyen kampónák meg ilyenek tönkre mennek, akkor Rákos rendezőn a faszomért menne jobban egy pláza. Már bocsánat.
Úgy, és az egyes metróval ki tudsz majd menni plázázni. Fú, bazdmeg, azt tudod is külön. Hogy? De azok nem jártak még a mostanában az egyes metrón? Hogy ott...
Érthetetlen. Jó, de az is érthetetlen, hogy mi lesz majd a fasztorony körül, amikor oda beköltözik az összes ember, aki oda be
tud költözni. Hát, hogy kocsival fog járni a...
Tehát akkor, nem tudom, mindenki reggel 6-kor indul el otthonról, hogy 9-re beérjen, vagy...
Hát kíváncsi ezek amúgy, az tényleg brutális lesz.
Mert hogy ott sincs semmiféle tömegközlekedés, ami elbírná ezt az embertömeget.
Hát ki tud sétálni az egyes villamoshoz egy...
Amennyit az bír.
Igen. Na, Belgrád. Szóval ez a brigád csinálta a belgrádi helyet, és akkor...
A legnagyobb botrány.
Igen, és már elvetően csúszás van, meg korrupció, meg ez szokásos. De ez a sztori. Az állam, a szerb állam befektetővel 2015-ben írta alá a szerződést. Az első civil tüntetésnek 2016 tavaszán indultak, hamar több tízezes demonstrációkká váltak. A kiváltók egy máig nem tisztázott éjszakai illegális bontási akció volt. Azonosítatlan állatos személyek olyan épületeket bontottak le illegálisan, amelyek gátolták a Belgrád Waterfronton végződő munkákat, tehát ezt az óriás projektet gátolták. A helyszínen lévő éjszakai őrt megkötözték, és bár testi sérülés nem érte, olyan sokos állapotba került kórházba, hogy néhány napon belül meghalt. És ezekkel az emberekkel csináltatják a Rákos rendezői, fogják csináltatni a Rákos rendezői.
Jó, mondjuk ez kérdéses, hogy a szerb állam van-e mögötte, vagy az építető. Tehát nyilvánvalóan a szerb államnak is az volt.
Jó, de az építető meg belement abba. Gondolom az építető tudta,
hogy valahogy
el fog tűnni az épület.
Mindegy, így is úgy is nagyon furika. De amúgy azt hittem, hogy jó, azon kívül, hogy meghalt az ember, ez szörnyű és tragédia, de azt hittem, hogy arra fogsz kitérni, hogy mit tudom én, ilyen lakóházakat bontottak le, ahol mit tudom én, hátrányos helyzetűek éltek, vagy történelmi emlékműveket.
Sok épületet lemondottak amúgy, és nem tudom, azokat mire használták.
De egy éjszaka alatt? Aj, borzasztó. Igazából én csak azért nem foglalkozom ezzel a témával, és azért voltam most is alulműveltemben, mert azt érzem, hogy én bármit is akarok, vagy nem akarok, teljesen mindegy. Így is úgyis az fog történni, amit nem akarok. Vagy így is úgyis meg fog történni az, amit én nem akarok ebben az országban.
Engem az azért basz föl, mert a választások után az lett az én életfilozófiám, politikai filozófiám, hogy próbálok így a környezetemre koncentrálni, a teljes környezet, hogy Budapest, a kerület, ahol lakunk, hogy az legyen olyan, ami számomra élhető, és akkor az, hogy Magyarország többi részén mi van, hát azt meg ezt akarja a magyar nép, akkor meg legyenek boldogok. Csak azt érzem, hogy főleg most, amit a Lázár csinál Budapesten leginkább, de hogy az ilyen lépésekkel is, hogy még azt a kis
szigetet
se hagyják meg nekem, hogy itt hagy éljek, bazd meg, viszonylag normálisan, gondolj be, az Andrássy mennyi autó közlekedne, hogyha autóval tudsz megközelíteni össze a 100 000 ember, hogy a bevárosba jöjjön, csak végig kell menni az Andrássyon, amikor bemjön a Dákra.
Az a baj, annyira mély szorongással tölt el ez a téma, hogy folyamatosan olyan dolgok történnek, akár a közvetlen, akár a tág környezetemben, amik szó szerint a mindennapjaimat is elrontják, hogy homokba dugom a fejem. Leszavazok, amikor le kell, de hogy ennyit tudok tenni.
Na, szóval Karácsony Gergely, szeretném, hogyha ezeket a szar képek helyett, hogy fog kinézni a kibaszott hősök tere, olyanokat posztolnál, hogy így fog kinézni az egyes metró, hogyha ez megépül. Hogy ott áll mondjuk kint a sor a metróból, hogy ha el kéne vinni reggel 7-kor plusz mondjuk, nem mondom, hogy mindenki metrózik, de mondjuk 100 000-ből mondjuk a 10%-a, plusz 10 000 ember szeretne reggel 7-kor eljutni az egyes metróval, be a Deákig, a kettes metróig, akkor mi történne az a metróval?
Soma, egyszer kifejtetnéd bővebben a magyar politikai életről a véleményed. Hát ez minden adásban megtörténik.
Meg amúgy lesz majd...
Én így érzem, hogy nem.
De, szerintem. De lesz majd egy adásunk a választások előtt, ahol átbeszéljük a önkormányzati választásokat, meg az európai parlamenti választásokat.
Átbeszéljük, hogy hogyan kell szavaznatok. Csak viccelek.
Hogy mit gondolunk, és akkor nyilván ki fogunk erre térni. Jó, ennyi volt mára. Beszállom Simuka a mukatára.
Ezt mindig rosszul mondod.
akkor itt most csak ilyen beszélgetés utána, mert nem, itt akkor le tudjuk zárni a videót.
Ja, persze.
Igen, sziasztok! Na,
szia. Majd én megvágom, köszi.
A Puskásfejű stadion megálló fölé tervezett épületkomplexumról mit gondoltak? Annyira tré az a hely, ott ez a... akkor ott kijössz, Puskásnál, ott feljössz, ott vannak azok a kínai ruhabolt, meg pesti pipi, meg giroszos.
Igen.
Az annyira szutyok, és akkor ott lemész a volánhoz, ami szintén rettenetes, hogy ott az egész ki van építve. Szóval ott arra ráfér, hogy ott odaépítsenek valamit, az, és ott nagyon sok ember is megfordul, szóval az kinézhetne valahogy normálisan.
Abban már kételkedem, hogy ezt ügyesen meg tudják oldani.
Ja.
De hát reménykedjünk.
Akarsz még valamiről beszélni?
Nem, elfáradtam. Igen. Meglepően nem vagyok éhes, amúgy.
A megkerülésé most a te témád jobb volt.
Nem mondanám, csak más volt.
Mm.
Ez most olyan, mint egy terápián ülnétek. Ki kicsoda?
Mindegyik stream, mint hogy egy terápián ülnénk.
Ki vagytok a terapeutáink? Mm. Aj, ja, kicsit rossz kedvem lett.
Mitől?
Hát ettől a rákos rendezőtől.
Ja.
Ráadásul annyira vicces a neve. Sajnálom, de nem tudok rákos rendező névvel komolyan venni egy település részt. Köszönjük szépen a figyelmet. Elvesztem ezt az adást. Jó témád volt, gratulálok.
Nem volt jó.
De jó volt, miről beszélsz?
Úgy érzem, hogy össze-vissza dumáltam is, zavarodott voltam is, izgultam is. Nem. És nem éreztem jónak ezt most.
Nem.
Ez most nem volt olyan jó szerintem.
Nem. Nem. Tényleg jó volt. Puszi mindenkinek!
Sziasztok! Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now, I get paid, fake games, stay in peace, I breaking the blues over steak, I gotta eat right, you could be my peace sign, I don't need that energy around me, I just need sun, you're so cloudy.